Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi ülését Budapesten. A püspökök imádkoztak Erdő Péter bíboros mielőbbi gyógyulásáért. Az ülésen szó volt a magyar püspökök novemberi római látogatásáról, amelynek során 14. Leó pápa fogadja őket, valamint szentmiséket mutatnak be Róma fő bazilikáiban. A püspökök megkezdték az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-os körlevél 30. évfordulójára készülő új dokumentum előkészítését, amely a mai társadalmi helyzetre reflektál majd az evangélium fényében. Tájékoztattak az új ima és énekeskönyv kiadásáról is. A püspöki konferencia támogatja 7 magyar ferences szerzetes boldoggá avatási eljárását, akik a 20. század üldöztetései idején haltak vértanú halált. 2027-re pedig meghirdették a hivatások évét, amely országos papi és szerzetesi találkozókat is magában foglal. Emellett szó esett a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, a Caritas nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtéséről és az egyházi 1%-os felajánlások fontosságáról is. Első alkalommal szervezte meg Magyarországon is ökumenikus képzési hétvégéjét a Sömönöv közösség. A február 28-a és március 1-e között Zugligeten tartott alkalmon a Lelkiségi Mozgalom Magyarországi missziójának tagjai vettek részt. A képzés első napján Miguel Desjardin, a Sömönöv közösség papja, a francia püspöki konferencia keresztények egységével foglalkozó szolgálatának igazgatója tartott előadást. Prezentációjának első részében áttekintette az elmúlt 2000 év nagyobb szakadásait a keresztény egyházak között és azok okait. Ahogy Miguel atya elmondta, azért van szükség arra, hogy lássuk, hogy miért történtek a szakadások, mert most is ezen kérdések mentén tudunk elindulni egymás és az egymással való kiengesztelődés felé. Ezután kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a program, a hétvége pedig szentmisével és közös imádsággal zárult. Március 2-ától fokozatosan foglalja el az egy vagy két ágyas szobáját a Csillaházi Páty Integrált Intézmény új támogatott lakhatást nyújtó házában, az a 11 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő felnőtt lakó, akik eddig a Máltai Szeretett Szolgálat Közép-Magyarországi régiójának Pátyi, Monori, Tököli és Budaörsi nappali ellátó intézményeibe jártak. Gyárfás Erzsébet a Csillaháza Integrált Intézmény vezetője örömmel mesélte, mennyire elfogadták egymást a leendő lakók, és mennyire örültek egymásnak. Olyan emberek ők, akikkel már sokat foglalkoztak a máltai intézményekben, és látszik rajtuk az a sok munka is, amit a család és a szakemberek segítségével végeztek. Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokádot le fogjuk törni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a gazdasági évnyitó 2026 című rendezvényen Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, győzni fogunk és erőből fogunk győzni. Hangsúlyozta, rá fogják kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni. Hozzáfűzte, katonai erő nincs hozzá, ez nem szerepel a tervek között, de vannak politikai és pénzügyi eszközeik, és ezzel rá fogják őket szorítani, feltétel nélkül és hamarosan, hogy újra nyissák a barátságkőolajvezetéket, és teljesítsék azt a szerződéses kötelezettségüket, amelyet tartalmaz az Ukrán Uniós Társulási Szerződés. 700 munkahelyet tesz biztossá Pápán az Astotec Automotive Hungary BT 3,6 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházása, közölte a kormány szóvivő a kormányinfón. Vitális Eszter hozzátette, a beruházást a kormány 825 millió forinttal támogatta. A kormány szóvivő azt is ismertette, hogy a haszonállat eledelek gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. 2 milliárd forint értékű beruházást hajt végre Mezőlakon, amelyhez az állam 140 millió forint támogatást biztosít. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalat beszállítóinak 90%-a magyar partner, az új kapacitás pedig elsősorban a belföldi piac ellátását erősíti majd. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült napos idő várható, a délelőtti órákban keleten lehet még némi fátyol felhőzet az égen, majd délutára főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés komoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de délnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Március 6-án, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Új nap ez, mely alkalmat ad nekünk arra, hogy téged, hőnszeretett atyánk, dicsérjünk szerelmedért irántunk. Nap-nap után, fölséges urunk, kiöntöd rajtunk kegyelmeidet. Dicsérve légy a nap és az éj minden pillanatáért, dicsérve légy a tengerért és mérhetetlen terjedelméért, mely csupán halvány vízfénye fönségednek és nagyságodnak. Dicsérve légy az emberért is, ki oly nagy, és ugyanakkor oly kicsi, szembeállítva a világ mindenséggel. Ég és föld királya, hód alattal üdvözlünk téged, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Ricarda Hooktól kölcsönöztem, ami a szeretetről szól, és a következőképpen hangzik. A szeretet az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik. Annál több lesz belőle, minél többet elajándékozunk belőle. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Leonórák és Inezek ünneplik névnapjukat, és a mai nap az energiatakarékossági világnap is. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a mai nap versét. Majd fél héttől a Vatikáni Rádió tegnap esti adását ismételjük meg. Ezt követően Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk, majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Koléta szűz életéről beszél nekünk. Ezt követően a napimája is elhangzik, és imádkozunk még Csepelényi György boldoggá avatásáért is. Néhány perccel 8 óra előtt pedig programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést pedig legközelebb, ami már hangképes műsorajánló lesz, 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik kora reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Simon Rékával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelőtranszplantációs osztályvezetőjével beszélget a leukémiáról Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Igen, ezt szociális szakmában is tanítják, hogy a klienst nem engedjük érzelmileg közel magunkhoz. Na de hát ezt nem lehet mindig megtenni, szerintem.
Nem, meg tényleg szeretjük az összes gyermeket. Mindenki annyira kedves, meg hát tényleg hozzánk nőnek, hát ott vannak hónapokon, meg éven keresztül, és ezt nagyon
hát ők még ártatlan jelenti. Gyerekek.
Ez is így van teljesen. Régebben mindig úgy volt, hogy ha elveszítettünk egy gyereket, akkor én utána elmentem a temetésükre. Mert az nekem egy ilyen jó lezárás volt, hogy tiszta lelkiismerettel, hogy én igenis mindent megtettem érte, de sajnos a tudomány most ott áll, hogy nem tudunk mindenkit megmenteni. És ez úgy jó volt, meg Gábor ilyenkor nagyon mellettem állt, a férjem, ami nekem nagyon jó volt, és ő is, és volt, hogy ő is elkísért engem.
Ő is szakmabeli?
Nem, ő egyáltalán nem szakmabeli, úgyhogy őnek újságíró végzettsége van, ő teljesen más, de ezt így is terveztem valahogy. Én az egyetemen azt gondoltam, hogy én nem szeretnek egészségügyi szakmából férjet magamnak.
Miért?
Hát nem sok jót láttunk belőle, mind a kettő elfoglalt, meg akkor otthon is erről beszélgetünk, azt úgy nem szerettem volna, én direkt úgy képzeltem, hogy nem, hanem teljesen máshonnan.
Nem volt az évek alatt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy jó, én innen elmegyek, pontosan a gyermek súlyos esetek vagy halálesetek miatt?
Amiatt egyáltalán nem. Nagyon jó dolog volt az, hogy utána nekünk mindig volt egy úgymond ilyen exit megbeszélésünk, tehát egy ilyen haláleseti megbeszélés, pont azért, hogy nézzük át, hogy mit csináltunk, hogy csináltunk, tudtunk-e volna bárhol bármit is, bármit csinálni, amivel meg tudtuk volna menteni az életét, de általában soha nem találtunk semmi ilyesmit, és ez jó dolog, hogy igenis az ember számot vet magán, hogy a későbbiekben találunk-e bármi olyat, amin utána változtatunk, de ez így nagyon jó, és a nővérekkel együtt, mert a nővérek ugyanúgy elveszítik azt a gyereket, mint mi orvosok.
Gondolom, ilyenkor a szülővel aztán még nehezebb.
A szülő, hogyha jól vezetjük őket, ezért van ugye egy állandó pszichológus is az osztályunkon, akkor ő ezt felfogja. Persze ott a hirtelen veszteség azért hoz ki az emberből olyan dolgokat, amit ugye nem várna az ember, de azt gondolom, hogy ezzel teljesen, tehát a gyász az nagyon sok mindent kihoz az emberből, és ezt nem kell magunkra venni. Ez nagyon fontos, hogy én nekem tiszta a lelkiismeretem, őt meg megértem, hogy így reagál ezekre a dolgokra. Meghallgatjuk, és akkor ennyi.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Simon Rékával, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelőtranszplantációs osztályvezetőjével beszélgetett a leukémiáról, Bítót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton Miskolcon a Pesti úton a Futó utca kereszteződésében csatornáznak. A 181-es kilométernél a belső sávot és a balra kanyarodó sávot is lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák kezdődtek. A 2-es és 7-es kilométer között munkaidőben jelzőrök irányítanak a félpályás lezárásnál. A 25-ös főúton Egerben a 2. Rákóczi-Ferenc utcában a Kővágó tér közelében a főút alatti ivóvíz házi bekötését végzik. A 17-es kilométernél az Eger-Felnémet városrész felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Szentdomonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között félpályás korlátozást vezettek be. Az aktuális munkaterületnél napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 38-as főúton Rakamaz és Nyírtelek között kiavítják a burkolat hibáit. A 18-as és 19-es kilométerek között jelzőrök irányítják az egy sávon irányonként váltakozva haladó forgalmat. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz március 7-én szombaton este 10 órától, március 8-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 2-án 0 órától a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény majd csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Visszasírom néha azt a régi népmesét, ahogy az ágyon ülve súgtad, míg az álom el nem ért. Tudtam, nincs mitől félnem, aki mellettem van az ördögtől, és megvéd. Teltek, múltak az évek, s rájöttem, nem vártam, nem kértem, de felnőttem. Hívtak, szédült, álmok, vonzó, őrült lányok, csak végtelen.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 21 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén pedig Rázsi András meteorológust köszöntöm szeretettel a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked, kedves András!
Jó reggelt kívánok!
Időjárás előrejelzést említettem, hát ha most kitekintek a Szent István Rádió EGRI stúdiójának ablakán, gyönyörű napfelkeltében ilyen látványban van részem, te pedig majd megerősíted, hogy folytatódik-e ez a napos idő a nap, illetve a hétvége folyamán.
Hát ez lehet a világ egyik legrövidebb időjárás jelentése, mert igen. És akkor ezzel röviden is záratnak, de nyilván azért fontosabb, hogy jobb részletek is érdeklik a kedves hallgatókat. Tehát valóban egy anticiklon határozza meg általában most az időjárásunkat, és az ilyen nyomásmezőkre általában az, ami jellemző, hogy ilyen csendes, nyugodtnak mondható időjárás, felhőmentes időjárás van benne. És hát ugye a felhőmentességnek természetes velejárója, hogy ilyenkor már a napnak van akkora ereje, hogy napközben azért az éjszakhoz képest legalábbis jelentős felmelegedést okozzon, viszont ugye a felhők hiánya miatt hajnalra elég rendesen le tud hűlni, tehát azért elég jelentős a hőingás, ezt azért az utóbbi napokban is lehetett tapasztalni, és hát a folytatásban sem lesz másképp, ilyen fagypont körüli hajnalokat, ilyen 15 fok körüli nappalok fogják követni.
És erre számíthatunk a hétvége folyamán is. Orvosmeteorológiai szempontból pedig milyen fronthatás érvényesül most?
Hát most jelenleg front nincsen a térségben, ugye az anticiklonokban nincsenek frontok, de ugyanakkor front hatás az egy másik történet, azt már ugye beszéltük máskor is, mert most a szakatlanul meleg miatt talán a melegfront érzékenyeknek nehezebb talán ilyenkor ebben az időszakban, de annyira nem vészesen erős ez a front hatás, csak hát mindenkit jelen van.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak, és köszönöm szépen, hogy szép napos időt ígértél nekünk.
További
szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, minden jót!
Sincero, da dove cresce la palma? Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma? E prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Guantanamera,
chiaro, uno di un cremisi acceso, un verso e di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma.
Verse.
Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falum, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szívet, betölt szobát. Lelki kenyér, ínség időkben, verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács.
Ápréli Lajos Kalács, keddi kalács című versét a szerző előadásában hallották. Ápréli Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Ápréli Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa fogadta az osztrák köztársasági elnököt. Békés konfliktus rendezés. Interjú Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Forrás. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. A pápa fogadta az osztrák köztársasági elnököt. Békés konfliktus rendezés. A szentszéki sajtóközpont tájékoztatása szerint a felek megelégedésüknek adtak hangot a Szentszék és Ausztria között fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Aláhúzták, hogy a katolikus egyház pozitívan hozzájárul a társadalmi közjó előmozdításához. Olyan aktuális kérdéseket is megvitattak, mint a migráció és a vallások közötti kapcsolat. A jelenlegi nemzetközi helyzetről, azon belül a konfliktusokról kiemelten is véleményt cseréltek, a nemzetközi közösség nagyobb szerepvállalását hangsúlyozva a békés megoldások keresésében.
Parolin bíboros. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Pietro Parolin bíboros interjút adott a Vatikáni Rádiónak a Közel-Keleten zajló eseményekről. Veszélyes a hatalom elsődlegessége által jellemzett multipoláris világ kialakulása. A Vatikáni Rádió főszerkesztője Andrea Tornielli beszélgetett a vatikáni államtitkárral az USA és Izrael által Irán ellen indított támadás után. Bíboros úr, hogyan éli meg ezeket a drámai időket? Hangzott az első kérdés. Mély fájdalommal tölt el, hogy a Közel-Kelet népei, beleértve a már amúgy is törékeny keresztény közösségeket is, ismét a háború borzalmaiba kerültek, amely brutálisan töri össze az emberi életeket, pusztítást végez, és egész nemzeteket sodor bizonytalan kimenetelű erőszak spirálba. Múlt vasárnap az úrangyala imádságában Leó pápa hatalmas méretű tragédiáról és egy helyrehozhatatlan szakadék kockázatáról beszélt. Ezek többet jelentenek, mint ékes szóló szavak annak a pillanatnak a leírására, amelyet átélünk, válaszolta Parolin bíboros. Mi a véleménye az USA és Izrael Irán elleni támadásáról? Kérdezte a vatikáni újságíró. Úgy vélem, hogy a békét és a biztonságot a diplomácia kínálta lehetőségek révén kell ápolni és megvalósítani. Kiváltképpen a multilaterális szervezetekben gyakorolt diplomácia révén, ahol az államoknak lehetőségük van a konfliktusok vértelen és igazságosabb módon történő rendezésére, mutatott rá a vatikáni államtitkár. A II. Világháború után, amely közel 60 millió halálos áldozatot követelt, az alapító atyák az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásával meg akarták kímélni gyermekeiket azoktól a borzalmaktól, amelyeket maguk is átéltek. Ezért az ENSZ alapokmányában pontos iránymutatásokat igyekeztek adni a konfliktus kezelésre vonatkozóan. Ma úgy tűnik, hogy ezek az erőfeszítések kárba vesztek. Ráadásul, ahogy a pápa az év elején emlékeztette a diplomáciai testületet, a párbeszédet előmozdító és a mindenki közötti konszenzust kereső diplomáciát az erő az egyének vagy a szövetségesek csoportjainak diplomáciája váltja fel. És az a hit, hogy a békét fegyverekkel lehet elérni. A háború okairól szóló vitákban nehéz meghatározni, hogy kinek van igaza és kinek nincs. Az azonban biztos, hogy mindig áldozatokat és pusztítást fog okozni, valamint pusztító hatással lesz a civilekre. Emiatt a Szentszék előszeretettel hangsúlyozza, hogy a diplomácia által kínált összes eszközt fel kell használni az államok közötti viták rendezésére. A történelem már megtanította nekünk, hogy a politika csak a tárgyalás fáradtságos erőfeszítéseivel és az érdekek egyensúlyozására való odafigyeléssel növelheti a népek közötti bizalmat, mozdíthatja elő a fejlődést és őrizheti meg a békét, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros. A támadás indoka az új rakéták fejlesztésének megakadályozása volt. Röviden egy megelőző háború, állapította meg a vatikáni újságíró. Ahogy az ENSZ alapokmánya is hangsúlyozza, az erő alkalmazását csak végső és legkomolyabb megoldásként szabad fontolóra venni, miután a politikai és diplomáciai párbeszéd minden eszközét felhasználták, miután a szükségesség és az arányosság határait gondosan mérlegelték, szigorú értékelések és megalapozott indokok alapján, és mindig a multilaterális kormányzás keretében, emlékeztetett Pietro Parolin bíboros. Ha az államoknak elismernék a saját kritériumaik szerint és nemzetek feletti jogi keret nélküli jogukat a megelőző háborúkhoz, akkor fennáll a kockázat, hogy az egész világ lángokba borulna, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. A nemzetközi jognak ez a hanyatlása valóban aggasztó. Az igazságszolgáltatást az erő, a jog erejét az erő joga váltotta fel, azzal a meggyőződéssel, hogy a béke csak az ellenség megsemmisítése után születhet meg. Mekkora a súlya az elmúlt hetek hatalmas utcai tüntetéseinek, amelyeket véresen elfojtottak Iránban? Elfelejthetők-e? Kérdezte Andrea Tornielli. Semmiképpen sem. Ez is mély aggodalomra adott okot, válaszolta a vatikáni államtitkár. A népek törekvéseit figyelembe kell venni, és garantálni kell egy olyan társadalom jogi keretein belül, amely mindenkinek biztosítja a gondolataik szabadságát és nyilvános kifejezését, és ez vonatkozik a kedves iráni népre is. Ugyanakkor feltehető a kérdés, hogy vajon bárki is valóban hiszi-e, hogy a megoldás rakéták és bombák kilövésével érhető el. Miért van hanyatlásban a nemzetközi jog és a diplomácia ma? Kérdezte a vatikáni újságíró. Elhalványult az a tudat, hogy a közjó valóban mindenkinek hasznos, vagyis mások java nekem is jó, ezért az igazságosság, a jólét és a biztonság olyan mértékben valósul meg, amennyire mindenki profitálhat belőle. Ez az elv alapozza meg a multilaterális rendszer, vagy egy merész projekt, például az Európai Unió létrehozását. Ennek tudata elhalványult, ami egyre növelte az étvágyat az önérdek követésére. Ennek egy másik következménye is van. Az államok közötti kapcsolatokban a multilaterális diplomácia rendszere mély válságban van. Többek között az államok bizalmatlansága miatt a cselekvésüket korlátozó jogi korlátokkal szemben, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Ez a hozzáállás a hatalom akarásának másik oldalát képviseli. A szabad cselekvés vágyát, a saját rend másokra való rákényszerítését, a politika drámai, de nemes fáradozásának elkerülését, amely megbeszélésekből, tárgyalásokból, önmaga számára előnyök megszerzéséből és másoknak tett engedményekből áll. Kezd veszélyesen érvényesülni a multipolarizmus, amelyet a hatalom elsődlegessége és az önreferencialitás jellemez. Sajnos olyan alapelvek kérdőjeleződnek meg, mint a népek önrendelkezése, a területi szuverenitás és magát a háborút szabályozó szabályok, emlékeztetett a vatikáni államtitkár. Megkérdőjelezik és fokozatosan félreteszik a nemzetközi jog által felépített teljes apparátust olyan területeken, mint a leszerelés, a fejlesztési együttműködés, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a szellemi tulajdon, valamint a kereskedelmi cserék és tranzitok. És mindenek előtt úgy tűnik, hogy elveszett annak a tudata, amit Immanuel Kant már 1795-ben megírt. A föld egyik részén bekövetkező jogsértés mindenhol érezhető. bizonyos szempontból még súlyosabb a nemzetközi joghoz fordulás, amikor hasznunkra van, állapította meg Pietro Parolin bíboros. Mire utal? Kérdezte a vatikáni újságíró. Arra utalok, hogy vannak olyan esetek, amikor a nemzetközi közösség felháborodott és intézkedik, és olyanok is, amikor nem, vagy sokkal kevésbé teszi. Azt a benyomást keltve, hogy vannak olyan jogsértések, amelyeket szankcionálni kell, és olyanok, amelyeket tolerálni kell. Vannak olyan civil áldozatok, amelyeket el kell ítélni, és vannak olyanok, amelyeket járulékos károknak kell tekinteni, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Nincsenek elsőrendű és másodrendű halálesetek, és nincsenek olyan emberek sem, akiknek nagyobb joguk lenne az élethez, mint másoknak, pusztán azért, mert az egyik kontinensen születtek, nem pedig egy másikon, vagy egy adott országban. Szeretném hangsúlyozni a nemzetközi humanitárius jog fontosságát, amelynek tiszteletben tartása nem függhet a körülményektől, vagy a katonai és stratégiai érdekektől, szögezte le a vatikáni államtitkár. A Szentszék határozottan megerősíti, hogy elítéli a civilek és a polgári építmények, például lakóhelyek, iskolák, kórházak és Isten tiszteleti helyek bevonásának bármilyen formáját a katonai műveletekbe, és felszólít az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének állandó védelmére. Milyen rövid távú kilátásokat lát ebben az új válságban? Kérdezte Andrea Tornielli. Remélem és imádkozom, hogy 14. Leó pápa múlt vasárnapi felelősségvállalásra irányuló felhívása meghallgatásra talál, és eljut a döntéshozók szívéhez. Remélem, hogy a fegyverek zaja hamarosan véget ér, és visszatérnek a tárgyalásokhoz. A tárgyalások értelmét nem szabad kiüresíteni. Elengedhetetlen, hogy elegendő időt hagyjunk nekik a konkrét eredmények eléréséhez, türelemmel és elszántsággal dolgozva. Továbbá el kell ismernünk, hogy a nemzetközi rend mérehatóan megváltozott ahhoz képest, amelyet 80 évvel ezelőtt az ENSZ megalapításával alakítottak ki. A múlt iránti nosztalgia nélkül ellen kell állnunk a nemzetközi intézmények bármilyen delegitimációja, törvényessége csökkenésének, és elő kell mozdítanunk a nemzetek feletti normák megszilárdulását, amelyek segítik az államokat a viták békés rendezésében, a diplomácia és a politika útján, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Milyen remény van mindezek láttán? Kérdezte a vatikáni rádió főszerkesztője. A keresztények azért remélnek, mert bíznak az emberélet Istenben, aki a Getsemáni kertben megparancsolta Péternek, hogy tegye hüvelyébe kardját, és aki a kereszten első kézből tapasztalta meg a vak és értelmetlen erőszak borzalmait. Azért is remélnek, folytatta Pietro Parolin bíboros, mert a háborúk, a pusztítás, a bizonytalanság és a széles körben elterjedt rémület ellenére a világ számos részéről továbbra is felemelkednek hangok, amelyek békét és igazságosságot követelnek. Népeink békét követelnek, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. Ennek a felhívásnak meg kell ráznia a kormányokat és mindazokat, akik a nemzetközi kapcsolatokban dolgoznak, és arra kell ösztönöznie őket, hogy megkettőzzék erőfeszítéseiket a béke érdekében, zárta interjúját a vatikáni rádiónak Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Forrás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagyböjt harmadik vasárnapjára.
A szamariai asszony története János evangéliumában olyan, mint egy lassan nyíló virág, vagy mint amikor a köd felszáll a völgyből, és lassan kirajzolódik a hegy csúcsa. A szamariai asszony szemével láthatom én is Jézust, és közben észrevétlenül az én szemem is tisztul. Mély és igazi találkozás történik közöttük, pedig Jézusnak legalább három oka lehetett volna, hogy ne álljon szóba a szamariai asszonnyal. Az első az, hogy asszony. A gyengébbik nemet alacsonyabb rendűnek tekintették. A második az, hogy szamariai. A zsidók és a szamariaiak gyűlölték egymást. És a harmadik az, hogy az asszony bűnössége miatt is elítélhette volna. Jézusnál azonban nincs de, és nincs ha. Ő három lépésben, három témakörben vezeti vissza az asszonyt Istenhez és saját magához. Az első, Jézus oda megy, ahol az asszonyt megtalálja. Belépik az asszony világába, komolyan veszi az ő valóságát, és közben nem támadja, nem erőlteti rá magát. A vízre irányítja a figyelmet, nem fentről kezd, hanem lentről, nem tanít, hanem beszélget. Nem az égből szól, hanem egészen közelről. Nem is csoda, hogy az asszony kezdetben csak értetlenkedik, mégpedig jogosan. A második lépésben az asszony kíváncsivá válik, mert szeretettel beszél vele. Nem érez semmilyen előítéletet Jézusban, és így fokozatosan tárul fel az ő élete, múltja és jelene. A hatodik férfival él, és az előző öt sem volt a férje. Jézus olyan tapintattal tárja fel az asszony múltját és jelenét, hogy az asszony nem ijed meg tőle, sőt, felismeri ő benne a prófétát. Ez pedig követi a harmadik lépés, az élet után a hitről beszélgetnek. Ekkor válik tanítóvá. Beszél a vízről, amely nem fogy el. Olyan szomjúságról, amit nem a torok érez, hanem a szív. Elhangzik az, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban élnek. Ez nem azt jelenti, hogy fölöslegesek a szent helyek, hanem azt, hogy élő kapcsolat nélkül mit sem ér az épület, a hely. Isten nem keríthető be, nem sajátítható ki. Jézus fokozatosan fedi fel kilétét. Így keres Isten az embert. Így vezet végig a megtisztulás útján, mert jóvá még senkit sem sikerült szidni. Az asszony pedig felismeri ő benne a megváltót, és elindul, hogy másoknak is elmondja mindazt, amiben addig csalódott. Az életben, a vallásban, mindenben és mindenkiben. Így jön el értem is. Hétköznapi valóságomba lépik be, és ott szólít meg, ott érint meg. Nem a fejem fölött beszél el, hanem szeretettel szólít meg. Az ő jelenlétébe helyezve magam, feltárulnak múltam titkai, sőt, a jelen helyzetem is megoldódik, ha tényleg vele beszélek, és nem csak róla. Fokozatosan feltárulnak és megvilágosodnak bennem is azok a dolgok, amelyeket nem értek. Ehhez azonban tényleg beszélnem kell vele, és meg is kell hallgatnom őt. A szamariai asszony akkor talál vissza önmagához, amikor úgy tűnik, hogy nincs visszaút. Mert megjelenik neki valaki, aki rávilágít arra, hogy van egy olyan élő vízforrás, akiből mindig lehet meríteni, és közben nem fogy el. Ennek a forrásnak a vize nem csak szomjúságot csillapít, hanem állandóan éltet, frissít és megtisztít. Ha ebből a forrásból merítek, egyre őszintébb emberé válok. Nem húzom és nem halasztom a dolgokat, hanem igyekszem minden napot úgy élni, hogy ebbe az élő forrásba bele is tekintek, és igazi önmagamat látom. Nem gyűjtöm fel a problémáimat, hanem leteszem a fölösleges terheket. Egy szakember stresszkezelést oktat a közönségnek. Amikor felemel egy poharat, mindenki a megszokott félig üres vagy félig teli kérdésre számít. Ehelyett mosolyogva azt kérdezi: milyen nehéz ez a pohár víz? A válaszok 2 dekagramtól fél kilóig terjednek. A pszichológus így válaszol: a tényleges súly nem lényeges, az érzet attól függ, milyen hosszan tartom a kezemben. Ha csak egy percig tartom, könnyű. Ha egy órán át tartom, megfájdul a karom. Ha egy napig tartom, a karom elzsibbad és megbénul. Egyik esetben sem változik a pohár víz súlya, de minél tovább tartom, annál nehezebbnek érzem. Majd így folytatja: az életben a stressz és az aggodalom olyan, mint ez a pohár víz. Gondoljunk rájuk egy kis ideig, és semmi sem történik. Gondoljunk rájuk egy kicsit hosszabban, és elkezdenek fájni. És ha egész nap rájuk gondolunk, megbénulunk. Képtelenek leszünk bármit is tenni. Isten mindig jelen van. Az élő vízforrás adott. Leülhetek rendszeresen lelkem kútjának peremére is átadni mindazt, ami nehéz, ami nyomaszt, ami terhel. Ennyi az egész. Nem nehéz. Csak őszintének lenni vele, és magammal, az ő csendjében.
Forrás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A
A mai evangéliumi történet nem csupán Izrael népének múltját idézi fel, hanem rólunk is szól. Isten mindnyájunknak ajándékozott egy szőlőskertet, az életet, a kapcsolatainkat, a küldetésünket. Mindent megadott, amire szükségünk van. Hogyan bánunk ezzel a tőle kapott életünkkel? A szőlőmunkások tragédiája nem a téves gondolkodásukban, hanem teljes szereptévesztésükben rejlik. Nem akarnak elszámolni, nem ismerik el, hogy az, amit művelnek, valójában nem az övék. Nem akarják tudomásul venni, hogy ők bérlők és nem örökösök. A kapzsiság, az önzés és a birtoklási vágy vezeti őket, végül pedig még a gazda fiát is megölik, amivel Jézus már a ráváró sorsra utal. A példázat rávilágít Isten végtelen türelmére is, aki nem azonnal büntet, hanem időt ad az embernek a változásra. De meddig lehet visszaélni az ő türelmével? Életemmel, tetteimmel, időmmel és képességeimmel vajon Isten országát építem, vagy önző módon saját hasznomra akarom fordítani a rám bízott szőlőt? Elfogadom-e, hogy amit kaptam, az ajándék? Elfogadom-e, hogy amit kaptam, az ajándék, amit felelősséggel kell visszaadnom? Minden, amit Isten rám bízott, a hivatásom, a kapcsolataim, a hitem egy nagyobb terv, Isten rám vonatkozó tervének része. Isten megváltó és üdvözítő terve akkor valósul meg bennem, ha elfogadom, hogy Jézus az örökös, az Atya fia.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 541-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így hangzik, mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Majd a folytatásban az Éneklőegyház 83-as számú énekét énekeljük Ó megváltó szent kínhalál kezdősorral. Ezt követően a Szent vagy Uram énekeskönyv 155-ös Jézus szíve legtisztább szív, végül pedig a 154-es Jézusomnak szívén megnyugodni jó kezdetű énekeket énekeljük. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 541-es és 83-as, valamint a Szent vagy Uram énekeskönyv 155-ös és 154-es számú énekeit énekeljük a mai első pénteki szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.